beszélgetések életről és értékekről.
Dr. Berzevici Klárával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem germanisztika tanszékének docensével Tóth Enikő beszélget. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégünket, Berzevici Klárát, aki germanista és történész, egyetemi oktató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem volt docense, és 3 évig a Közép-Európa Intézet intézetvezetője. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképzőkara germanisztika tanszékének docense. Szervusz!
Szervusz, és mindenek előtt köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát a Mária Rádióban egy kicsit hazajövök, mert 2 évig ugye itt került adásba a PPKI hallgatói és oktatói által készített Közép-Európa Mozaik című műsorunk.
Mesélnél egy kicsit arról, hogy honnan jössz, honnan származol, milyen hátterrel rendelkezel?
Hát szerencsére úgy az apai oldalról, mint az anyai oldali családomról elég sok adat maradt fenn az elmúlt időkből, és ezek mindig is érdekeltek, és hát próbáltam előlük tanúságokat leszűrni. Egy tanúságok közül talán a legfontosabb az, hogy az ember ugyan igyekszik így úgy megkeresni a kenyerét, de mindig a közösség szolgálatának kell ezt tekinteni, és hogyha valamilyen módon felelős pozícióba kerülünk, akkor a rábízottakat mindig úgy tekintsük, hogy embertársaink, és hát a velünk való kapcsolatot, vagy a sorsukra való ráhatást mindig eszerint igyekezzük alakítani. És hát ehhez illeszkedik az az idézet is, amit hoztam a Máté evangéliumból, 25. fejezet 40. vers, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ilyen fennkölt elvek mindennapi megvalósítására ugye remek alkalom az, ha valaki orvos vagy tanár lesz, és a rokonaim közül többen is ilyen utat jártak, és végül magam is, mint tanár keresem a kenyeremet.
Nagyon nagy története van a te családodnak. Mesélnél erről egy pár szót, hogy mit kell róluk tudni?
Szívesen. Az apai családomban, hát ismereteim szerint 4 is szerzetes paptanárok voltak a 17-18. Században. Közülük kiemelkedik Berzevici Henrik, aki az 1600-as évek végén a Nagyszombati Egyetemnek a rektorhelyettese lett, vagy egy másik szerzetes tanár, aki Berzevici Valérián, ő Privigyén, illetve Podolinba tevékenykedett, és hát a festménye is megmaradt mind a mai napig Vácon. A 4 szerzetes rokon közül aztán 3 jezsuiták lettek, egy pedig hát piarista, tehát mind a 4 nagy oktatási hagyománnyal és tapasztalattal rendelkező rendhez csatlakoztak. És egy másik jeles rokonom, hogy még őt említsem, ő Berzevici Albert, ő már a 20. századból van, hát más módon, de hasonló önfeláldozással igyekezett szolgálni a közművelődést. Előbb egy ideig ugye kultuszminiszter volt, vagy hosszabb ideig pedig a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Édesanyám családjából 2 orvost és egy képzőművész és művésztanárt tudnék megemlíteni, valamint a nagyanyámat, aki szintén tanár volt. Egyik dédapám a Székesfehérváron volt köztiszteletben álló orvos, később a helyi kórháznak az igazgatója, majd megyei tisztifőorvos, és arról volt híres, hogy a szegényebb betegeket is ugyanolyan lelkesedéssel gyógyította, mint a jobb körülmények közül származókat, sokakat akár ingyen is. Egyik nagyapám is orvos volt, és ő pedig önkéntesként jelentkezett az első világháborúban, és végig szolgálta azt a nehéz időszakot, úgyhogy sok-sok fiatal életet megmentve a frontvonalak közelében, illetve hát, ha úgy adódott, akkor az ellenség soraiból is. A képzőművész dédapám, ő Székely Bertalan és Locz Károly tanítványa volt, és később főleg ugye a műemlékvédelem területén tevékenykedett. Így például a diákjai bevonásával restaurálta a Rákóczi házat Eperjesen, a Pesti Egyetemi templomot, illetve hát a Zeneakadémia nagytermének egyes díszítő elemei is az ő munkáját dicsérik. Lánya, a nagymamám, ő is művészeti tanár lett, és hát már az 1950-es években ugye özvegyként és anyagi gondokkal küzdködve nevelte 2 tinédzser gyermekét, és jellemző rá, hogy egyszer azzal ment haza, hogy van a 2 gyermekénél egy fiatalabb diákja, aki bizony nagy bajban van, mert az édesanyja évekkel ezelőtt meghalt, az apa kórházba került, és egyáltalán nem biztos, hogy túléli, és semmilyen rokona nincsen. Tehát az volt a kérdése, hogyha az édesapa meghal, akkor hazavihetné-e magával ezt a gyereket, aki hát egy tehetséges és jóindulatú gyerek. Végül elfogadták a gyerekeim, egyetértettek az édesanyjukkal, és hát aztán nem került erre sor, mert szerencsésen az édesapa meggyógyult, tehát túlélte ezt a nehéz időszakot, és végül a fiú soha nem tudta meg, hogy a nagyanyám hát segíteni akart neki akkor, hogyha a legrosszabb bekövetkezett volna. De nagyanyám azért követte a fiúnak az életútját, és végül ebből az egykor bajban levő fiatalból egy kiváló orvos lett. Tulajdonképpen sokat gondolkoztam azon, hogy ha egy kiváló rokonaimnak akár csak halványan méltó leszármazottja lehetek-e, de végül arra jutottam, hogy ha igyekszem a tanári munkámat jól és emberségesen végezni, azzal a célkitűzéssel, hogy hát szolgálatban vagyok, és nem elsősorban az előmenetelemet kell előmozdítsam, hanem hát ha lehet, akkor a rám bízottak előmenetelét kellene elősegítenem, és az egyéniségüket és tehetségüket kibontakoztatni, akkor talán valamennyire tudom őket követni.
Ez nagyon szép gondolat, és amit elmondtál, abból látszik, hogy mennyiféle szálon kapcsolódsz a történelemhez, és ez nagyon különleges, hogy valaki ilyen legendáriumot tud a családjáról. És az vetődött fel bennem, hogy honnan jött a német kapcsolódás neked. A történelmet így értem, de hogy a német nyelvhez való kapcsolat az hogyan indult?
Tulajdonképpen anyai irányból indul, illetve nagyanyai irányból, hiszen a nagymamám, a tanár nagymamám, ő gyönyörűen beszélt németül, és már kiskoromban hát megpróbált velem ugye németül beszélgetni. Más kérdés, hogy én akkor azért nem tanultam meg a német nyelvet, hanem úgy igazán a gimnáziumban, de valahogy teljesen egyértelmű volt az, hogy hát itt Közép-Európában németül pedig tudni kell. Aztán ugye a szentendrei ferencesekhez jártam, ahol egyébként a történelem tanárom is kiváló volt, a német tanárom is kiváló volt, ugye az előbbi egy ferences atya, a német tanárom pedig egy, hát Erdélyből akkor átjött német származású úr volt, és tulajdonképpen az otthonról hozott érdeklődés mellett mindketten nagy szerepet játszottak abban, hogy hát végül is ezt a két szakot választottam szakomnak. Egyébként érdekes, hogy az osztályomból hárman történelem szakra mentünk, és négyen pedig németre. Tehát itt is mindenféleképpen a tanároknak a hatása egyértelmű kell, hogy legyen. Aztán az egyetemen is volt több kiváló tanárom, a Pázmányon is, majd pedig először egy évet töltöttem az Einstetti Katolikus Egyetemen, és hát nagyban befolyásolt az egész szakmai előmenetelemet az, hogy ezt az évet ugye ösztöndíjaként lehettem, és hát Marót Miklós professzor úr, az akkori dékánunk hozta létre ezeket a kapcsolatokat, és így nyílt módom arra, hogy aztán később visszamenjek, és a doktori tanulmányaimat is ott végezzem.
Kik voltak az inspirátoraid az egyetemi tanulmányaid során? Milyen professzorok, oktatók voltak, akik példaként állnak előtted?
Hát több tanárom is, azt lehet mondani, hogy példaértékű volt. Itt most kettőt említenék talán. Az egyik egy magyarországi lesz, a másik egy németországi. Harmadéves koromban volt egy olyan történet, hogy vizsgára mentem, egy vizsganapra, és úgy alakult, hogy a tanár, aki vizsgáztatott minket, az adminisztrációs okokból hát igen zaklatott volt, teljesen jogosan, mert egy kellemetlensége volt, de ezt ő is tudta, és hát vizsgáztatni viszont kellett, nem tudott más csinálni. Vártunk rá néhányan, egy csomó rettegő elsős, meg az egyetlen harmadéves én, és nem akarta, hogy valamelyik vizsgázon töltse ki a mérgét, így aztán kiválasztotta a felsőbb éves diákot történetesen ugye engem, és előre hívott, remélve, hogy hát ugye ismert már, és gondolta, hogy azért készültem. Nagyon furcsa érzés volt, de valahogy képes volt arra, hogy éreztesse, hogy nem akarja rajtam kitörteni a mérgét, bármilyen dühös is, és nem is tette. Tehát egyszerűen lehetett érezni, hogy amíg én vizsgáztam, addig ő időt nyert, és lenyugodott. Így aztán az utánam következő elsősök, azok már egy teljesen higgadt tanárnál tudtak vizsgázni, és hát meg kell mondjam, nekem diákként ez akkor nagyon imponált. A másik történet, az pedig egy németországi professzorhoz kötődik, aki hát egy közkedvelt doktori témavezető volt, ugye a németek azt mondják, hogy Dr. Vater, és nem sokkal a halála előtt mesélte el nekem egy diákjának a történetét, amikor egyszer ugye visszalátogattam Einstettbe, és hát valószínű, hogy azért mondta ezt is, hogy ezzel engem neveljen, aki már addigra magam is több éve egyetemi oktató voltam. És a professzor úr ugye egy ösztöndíj bizottságnak a vezetője volt, akit hát én is úgy ismertem meg, ezen a réven ismertem meg, és az ösztöndíjasok között pedig volt egy romániai hallgató, akiről nem sokkal miután megérkezett, kiderült, hogy tuberkulózisa van. Ezután elment a professzorhoz, és teljesen becsületesen azt mondta, hogy hát akkor ő visszaadja az ösztöndíját, mert hát vissza kell mennie Romániába, hogy meggyógyítsák. A professzor úr óvatosan megpróbálta kifaggatni, hogy akkor milyen lehetőségei lesznek, és rájött, hogy a németországi gyógykezelés a sokkal nagyobb esélyt biztosít akkor még a számára arra, hogy túléljem. És ezek után a professzor úr nem engedte, hogy lemondjon erről az ösztöndíjról, hanem sokkal inkább segített neki, hogy megtarthassa azt, mert azt mondta, hogy az emberi élet a sokkal fontosabb. Sőt, miután a diák meggyógyult, utána még abba is segített neki, hogy meghosszabbíthassa az ösztöndíjat, és azt az időt, amennyit a tanulmányait kint töltött volna, azt kint is tölthesse.
Ezek nagyon emberi történetek. Az emberségről adtak számot ezek a tanárok. Akkor tulajdonképpen ilyen szemszögből hatottak rád ők.
Igen.
Mikor hazatértél Németországból, utána az alma materedben kezdtél el tanítani, majd 2012-ben megkaptad a Gregger Robert díjat, amely a Magyar Germanisták Társaságának díja, és a fiatal kutatók a germanisztikai kutatásokban elért kiemelkedő teljesítményt emeli ki. Hogyan érintett ez az elismerés? Milyen hatással volt rád?
Hát a felterjesztésről arról tudtam, úgy utólag visszagondolva az volt érdekes, hogy az akkori tanszékvezetőnk nagyon igyekezett odahatni, hogy én mindenféleképpen erre az ülésre menjek el, ami ugye akkor éppen Szegeden volt. Mindig más egyetemek tartják az éves közgyűlést. És aztán pár perccel a díjátadása előtt odajött a kuratórium egyik tagja, és hát megsúgta nekem, hogy hát én leszek a díjazott, úgyhogy készüljek rá. Aztán pár év múlva már az a kitüntetés is ért, hogy hát beválasztottak a Magyar Germanisták Társaságának az elnökségébe. Most is ugye ott vagyok még. De nem sokkal ezelőtt a díj előtt, 2011-ben pedig egy még nagyobb meglepetés ért, mert a Modenai Tudományos Irodalmi és Művészeti Akadémia támogatásával tudtam kiadni egy könyvet, és a könyv bemutatóján pedig megkaptam a Modenai Akadémia kiváló tudományos munkáért járó érmét. Itt viszont senki nem szólt előre, úgyhogy a meglepetés tökéletes volt.
A kutatási területed a német nyelvű utazási irodalom, a középkorú német enciklopédiák, magyar-német kulturális és történelmi kapcsolatok és a magyarországi német kéziratok. Jelenleg mivel foglalkozol?
A kéziratok iránti érdeklődésem az már az egyetemi éveimből ered, mert Rizkeleti András professzornak a diákja vagyok, tehát tőle tanultam meg a kéziratokkal való foglalkozást. És egyébként, ha ezt én bajorországi doktori időszakom alatt bárhol elmondtam, akkor mindig az a válasz jött, hogy akkor magának megvannak a kellő alapjaira, amire építhet. Nos, az első kutatásaimhoz, történeti kutatásaimhoz pedig Szögi Lászlótól kaptam az indítatást, aki akkor az egyetemi könyvtárnak, ELTE egyetemi könyvtárnak volt a főigazgatója. És valahogy a kutatásaim során mindig igyekeztem azon, hogy mindkét szakomat bevonjam, ha lehetséges az egyes témákban. Bár természetesen vannak tisztán germanisztikai és tisztán történeti jellegű témáim is. Már az első estetti tartózkodásom alatt, tehát amikor még egyetemista éveim során kint voltam, akkor tudtam kamatoztatni a német kéziratok olvasásának területén szerzett ismereteimet, mert kaptam egy megbízást itthonról, hogy az Erlangeni, valamint a Würzburgi Egyetemi Könyvtáraknak az anyakönyveiben gyűjtsek magyar vonatkozású anyagot. Később aztán a német nyelvű szakdolgozatom is egy kéziratból készült, egy német nyelvű útleírásról, és valahogy a téma iránti érdeklődésem megmaradt, tehát aztán utána a következő évben tovább, vagy többször is foglalkoztam ilyen útleírásokkal. A doktori témám egy középkori kéziratban fennmaradt enciklopédiának a szövegkiadása, és tudományos vizsgálata volt, amit egyébként egy ciszterci szerzetes írt, és aminek az eredeti kézirata az magántulajdonban van, a Löwenstein-Wertheim-Freudenberg hercegi család Kreuzwertheimi könyvtárában. És én ugyan mikrofilmről dolgoztam, de aztán az eredetit is volt alkalmam kézbe venni, és a helyszínen megtekinteni. És érdekessége az, hogy a német kollega, aki akkor segített, hát velem korú volt, ugye akkor még ő is talán doktorandusz, vagy épp csak, hogy végzett volt, és aki nekem akkor segített, az most már a Tokiói Egyetemnek germanisztika professzora. Aztán az itthon egyetemi munkám mellett az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában is dolgoztam 6 évig, ahol az érdeklődésem egyre inkább még a kéziratok felé fordult, és hát a mostani kutatási témám is egy interdisziplináris téma, azt lehet mondani, mert van történeti és germanisztikai vonatkozása is, méghozzá ez a cipszerek, vagy hát a szepesi szászoknak a kultúrájához köthető, és 2017-ben Lökös Péter kollégámmal egy vándorkiállítást is szerveztünk az akkori harmadéves hallgatóink közreműködésével, ami hát az egyetemünkön, ugye aztán az Országos Széchenyi Könyvtárba, illetve a Budapest Németajkó Református Egyházközségnél is látható volt. Most pedig az utóbbi időben egy szintén cipszer származású kiemelkedő tanáregyéniségnek a munkájával foglalkozom, aki egyébként műfordító, irodalomtörténész is volt, őt Lán Frigyesnek hívják, tagja volt a Szent István Akadémiának, a Magyar Goethe Társaságnak, a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak is, hogy csak néhány példát említsek, és ennek során bukkantam egy regényére, ami kéziratban maradt fenn, és ami egy németországi kiadónál nem is olyan rég megjelent. Ebben a könyvben számos információ található a késmárki cipszereknek a 20. század elejé életére vonatkozóan, illetve hát a gondolkodás módjára vonatkozóan. És a regény egyúttal egy fontos kultúrtörténeti, illetve hát dialektológiai értékkel is bír, ugyanis az írója nem csak az irodalmi német nyelvet beszélte szépen, hanem a késmárk környéki eltűnőben levő cipszer nyelvjárásnak is hát avatott tudója volt.
Nagyon izgalmasan hangzik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem germanisztika tanszékének docense vagy, és a Nemes Kürti István tanárképzőkar nemrég alakult. A képzéseket most alakítják ki. Milyen lesz a német tanárképzés?
A Nemes Kürti István tanárképzőkaron, ugye az NKN, olyan szakembereket igyekszünk képezni, akik hát mindenek előtt jól tudnak németül. Ez az elsődleges. De ezen túlmenően fontos, hogy ismerjék a német nyelv és a kultúrának a geopolitikai és gazdasági jelentőségét, valamint a Kárpát-medencében és az azon kívül élő német nyelvű népcsoportok magyarsághoz fűződő viszonyát is. Illetve célunk, hogy a nálunk végzett hallgatók azok hiteles, széles látókörű és művelt szakemberekké váljanak, és hogy a nyelvi felkészültség és pedagógiai felkészültség mellett a németül beszélő közösségek történelmi és kulturális hát beágyazottságát és hátterét is ismerjék, és nem csak lokális és regionális szinten tudjanak tájékozódni a hallgatók, hanem ha lehet, akkor európai és globális szinten is. A kar nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált kiscsoportos képzési formára. Ugye a hallgatók az első napoktól kezdve szoros kapcsolatban lesznek a gyakorlóiskolákkal, teljesen tudatosan készülhetnek a tanári pályájukra. A felkészülésüket a teljes képzési idő alatt majd mentortanárok kísérik, és így lehetséges majd egy jobb tehetséggondozás, vagy egy hatékonyabb tehetséggondozás, illetve hát egy nagyon jó mestertanítvány kapcsolat kialakítása is. Mi magunk is igyekszünk hát változatos munkaformákat használni, így például a tanórák egy részét ki fogjuk majd vinni a tantermekből, tehát kirándulásokra, kiállításokra, színházi előadásokra, filmbemutatókra és különféle kulturális eseményekre akarjuk elvinni a hallgatókat, de projektmunkák keretében nekik is lehetőségük lesz majd arra, hogy ilyeneket szervezzenek. Igyekszünk nem egyszerű ismereteket és kompetenciákat átadni, hanem a Humboldti műveltség eszmény értelmében a teljes személyiséget gazdagítani és formálni. Mivel ugye a kiváló nyelvtanárok csak kiváló nyelvtudással rendelkező emberek lehetnek, ezért a képzésben kiemelten hangsúlyos a teljes tanulmányi idő alatt a nyelvi fejlesztés, és az, hogy az oktatási tevékenységhez szükséges magabiztos, árnyalt nyelvtudást kialakítsuk a hallgatóknál. Ezen kívül kiemelt célunk az is, hogy a tanulmányi idő alatt minden hallgatónak legalább egy hosszabb tanulmányút keretében legyen arra lehetősége, hogy német nyelvi közegben is tanítási, illetve hát szakmódszertani tapasztalatokat szerezzem. És én úgy gondolom, hogy történelem, de akár magyar vagy angol tanárszakval párosítva olyan többlettudáshoz és képzettséghez juthatnak, amelyet aztán jól tudnak kamatoztatni a későbbi életükben.
Ez nagyon gazdag és személyiségformáló képzésnek hangzik, és valóban egy olyan kulturális gazdagság hallatszik át, ahogy mesélsz erről. Mit gondolsz, hogy a német kultúra ismerete a mai Magyarországon miért fontos?
Hát ha belegondolunk, az Európai Unióban a német nyelvet beszélik a legtöbben. Tehát mintegy 90 millió ember, és akkor meg ehhez jön hozzá Svájcnak ugye a német nyelvű része. és akárhogy is veszük, ők itt élnek a mi közelünkben, közvetlen közelünkben. A kultúránk, a történelmünk, de jelenleg a gazdaságunk is, hát szorosan összefügg az ő életükkel, illetve a kultúrájukkal, a gazdaságukkal. És egyébként kevesen tudják azt, és ez egy érdekesség csak, hogy nem csak Közép-Európában, de például Argentínában, vagy a Dél-Afrikai Köztársaságban és Kazahsztánban is élnek német ajkú közösségek. Na most Magyarország ugye több okból is egy különleges helyzetben van, ugye a történelmünk összefonódik a német nyelvű országok történelmével, és szinte minden családban találkozunk német felmenőkkel. Jelenünket pedig ma is hát meghatározzák a német eredetű vagy német tulajdonú vállalatok és intézmények. Ugye, ha 2025-ben nézzük, Magyarországon tudomásom szerint mintegy 2500 német, svájci és osztrák tőkéből alapított vállalkozás működik, amelyek hát napi szinten támaszkodnak a német nyelvű közvetítésre. És hát akárhogy is nézzük, a hazánkba érkező turistáknak is az 50%-a német anyanyelvű. Jól tudni, ugye németül mindig is fontos volt Magyarországon, és érdemes volt, és ma is érdemes. A HR szakértők szerint, ugye megkérdeztük, az angol nyelv ismerete alapszintű elvárás a munkaerőpiacokon, de hát előnyösebb munkabéreket kaphat az, aki megbízható német nyelvtudással rendelkezik. Tehát a német, mint második nyelv, akár 25%-os bérelőnyt is jelenthet a pályázóknak, illetve a diplomás pályakövetésnek is vannak adatai, ami szerint a német szakon végzettek hamarabb tudnak elhelyezkedni, tehát egy olyan 1-1,5 hónap alatt elhelyezkednek, és a diplomaszerzést követő 4.-5. évben már jelentősen magasabb a keresetük, mint mondjuk más idegen nyelveket beszélő kollégáiknak. Illetve hát egyre nagyobb eséllyel találjuk őket közép- vagy felső vezetői beosztásban. Én erre neveket is tudnék mondani a saját tanítványaim köréből.
Valóban nagyon fontos szempontok ezek. Mondanál-e pár szót arról, hogy neked lélekben, érzelmileg mit jelent a német nyelv? Hogyan kapcsolódsz hozzá?
Hát, hogy említettem a nagymamámat mindenféleképpen. Aztán természetesen az összesen öt év magyarországi tartózkodást, ahol egy kedves ismerős eredetileg azt mondta, hogy megpróbál engem einbájen, tehát megbajorosítani tulajdonképpen. Természetesen magyar vagyok, de azért mindig valahol egy ilyen kis honvágyam lesz.
Nekem van egy ilyen megélésem, vagy tapasztalatom, hogy ahány féle nyelven beszél az ember, annyiféle személyisége van, tehát mindegyik egy kicsit más, mert ugye a nyelvi kifejező képesség mindig más. Van-e ilyen tapasztalatod, máshogy kommunikálsz-e német nyelven, német közegben?
Valószínű, de mondjuk ennek a szakmai oldala is megvan, mert például én irodalomtudományt, nyelvtudományt németül tanultam. Tehát ha arról magyarul kell beszélni, akkor mindig utána kell nézzek. Míg a másik az automatikusan jön. Tehát ilyen szempontból biztos. De az is biztos, hogy hát mondjuk néhány német imádságot ott tanultam meg. Azt logikusan ugye úgy tudom, hiába van meg a magyar megfelelője, az nekem németül jön elő.
Sokan idegenkednek a német nyelvtől, hogy olyan kemény hangzású. Te hogyan viszonyulsz ehhez? Hogyan biztatnád azokat, akik mondjuk most kezdenek bele?
Talán az, hogy ne kedvetlenedjenek el az elején, mert a német nyelv az elején azért egy kicsit nehéz megtanulni. De utána már logikussá válik, és akkor ebből a logikából már nagyon jól lehet tovább haladni. Mondjuk, igen, ismerjük, tudjuk, a németeknek vannak igen hosszú szavai is, de hát ennek ellenére azért azok is logikusak. Tehát meg lehet érteni, ha az ember az alapszót tudja, vagy az alapszavakat tudja, könnyen össze tudja rakni a dolgokat. Én azt hiszem, hogy ez lenne a legfontosabb talán, amit így mondhatnék nekik. A kiejtés, hát az a baj, a németnél is elég sokfajta kiejtés van. Tehát más egy déli németnek a kiejtése, mint egy északi németnek a kiejtése. Ugye általában itthon az irodalmi nyelvet tanuljuk meg, tehát nekem megint csak ugye logikus bajor kiejtése kedves.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél magadról, meséltél a munkásságodról, és további sikereket kívánok a munkádban, és a szak beindításához is természetesen.
Köszönjük szépen, és köszönöm a meghívást.
Dr. Berzevici Klárával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem germanisztika tanszékének docensével Tóth Enikő beszélgetett.
Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.